Köszöntöm az adóinfó hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Horváth Zoltán, az RSM Hungary adótanácsadója. A mai műsorunk témája pedig az, hogy visszakérhető-e a behajthatatlan követelések áfája. Ugye nemrégiben született két európai bírósági áfa témában hozott a behajthatatlan követelésekre vonatkozó döntés, de még mielőtt erről beszélgetnénk részletesen, és ennek a két ügynek a részleteit érintenénk, azért beszéljünk az ezt megelőző állapotról, tehát, hogy pontosan milyen elvek vonatkoztak arra, hogyha van egy behajthatatlan követelés, akkor az áfa fizetéssel mi a helyzet, gyakorlatban hogyan történik egy behajthatatlan követelés esetében az áfa elszámolás. Milyen jogszabályi elvek, milyen irányelvek voltak itt Magyarországon, amelyeket alkalmaztak, jelesül mit tartalmazott az áfa törvény?
Igen. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egy olyan problémáról beszélünk, ami az áfa rendszernek egy lényegi problémája, ezért nem a mostani időszakhoz kapcsolódik. Ez a probléma már felmerült a 90-es évek végén is, amikor a magyar áfa rendszer még nem volt harmonizált az európai áfa rendszerrel. Abban az időszakban, a 90-es évek végéig, a magyar áfa törvény lehetővé tette az adóalap utólagos csökkentését a behajthatatlan követelések esetében. Azonban ez a kedvezmény, ez az adókedvezmény, ez kivezetésre került. Ebben a kérdésben egyébként az Alkotmánybíróság is állást foglalt, és nem minősítette alkotmányellenesnek, hogy kivezették ezt a kedvezményt a magyar adórendszerből. Azt mondta a taláros testület, hogy erre a nemzeti jogalkotónak ugye lehetősége van, szuverén döntése, hogy milyen adókedvezményeket biztosít, illetve milyeneket nem biztosít az adóalanyok részére.
Mikor történt meg pontosan a kivezetése ennek a kedvezménynek?
1997-ben. Előtte, tehát ha valakinek, egy termékértékesítőnek vagy egy szolgáltatás nyújtónak volt egy fizetésképtelen vevője, törvény alapján lehetősége volt arra, hogy csökkentse utólag az áfa alapját, utána viszont erre nem volt lehetőség. A kérdés ugye, hogy az uniós csatlakozással hogyan változott ennek a megítélése. Azt gondolom, hogy magának az áfa rendszerének egy lényeges eleme az, hogy az adót annak kell megfizetnie, aki terméket értékesít, szolgáltatást nyújt. Ugyanakkor az áfának a közvetett adó jellegéből fakad az, hogy végső soron az áfa finanszírozásának a terhét nem a terméket értékesítő szolgáltatás nyújtó vállalkozás, hanem annak a vevője viseli. Képzeljenek el a kedves hallgatók egy olyan esetet, ugye amikor a teljesítés időpontjában az eladónak meg kell finanszírozni az áfát, de nem áll ez a fedezet a rendelkezésére. Ennek ugye több oka lehet, hogy egy hosszabb fizetési határidő van, például egy 90 napos, de ha az eladónak a vevője tisztességes, fizetőképes, akkor 90 nap múlva hozzájut az áfa fedezetéhez. Egy extrém helyzet az, amikor soha nem fog hozzájutni az eladó az áfa fedezetéhez, ezekről az esetekről fogunk ma beszélni. Ezek a behajthatatlan követelések. Ugye előfordul a gazdasági életben előforduló és létező kockázat, hogy a vevő fizetősképtelenné válik, ezáltal a követelés behajthatatlanná válik, ezáltal a korábban fizetendő áfának a fedezete az nem fog rendelkezésre állni. Ebben az esetben egy kérdés, hogy ez a fizetendő áfa, ez továbbra is az eladó terhe marad-e véglegesen, gyakorlatilag az idők végezetéig. Mert ugye az áfa rendszer olyan helyzetekre van kitalálva alapvetően, amikor ez a fedezet előbb vagy utóbb rendelkezésre fog állni, vagyis mentesül az áfa megfizetése alól finanszírozási szempontból legalábbis.
Egyébként lehet itt kiemelni szektort vagy tevékenységi kört, üzlet, tevékenységet, amelyekben ez különösen élesen megmutatkozik? Tehát amikor mondjuk megjelenik behajthatatlan követelésként az áfa különböző okok miatt, vagy pedig azért ez nem ilyen cég, vagy szektor, vagy üzleti tevékenység specifikus dolog?
Alapvetően talán nem szektor specifikus, hiszen bárhol előfordulhat, hogy a vevő nem tudja megfinanszírozni a kötelezettségét. Ugye nyilván ismerünk olyan ágazatokat, ahol amelyek körbetartozásokkal sújtottak, vagy ahol a fizetési fegyelem az kevésbé dicséretes. Építőiparban nyilván előfordulhatnak ilyen helyzetek, de alapvetően nem hegyezném ki erre, hogy ez egy szektor specifikus jelenség lenne. Ez egy finanszírozási kérdés, ami bárkivel és bárhol előfordulhat, illetve bárkinek szembesülnie kell ezzel, hogy ezt megoldja, ezt a feladatot.
Tehát 97-ben ugye a kedvezmény kivezetése megtörtént, utána nyilván ugye voltak az áfa törvényen, a hatályos magyar áfa törvényen módosítások, későbbiekben sem történt abban változás, hogy ezt a kedvezményt visszahozzák?
Nem történt. Alapvetően ugye az EU csatlakozás után annyi változott, hogy uniós szinten van egy irányelv, amit át kell ültetni a nemzeti jogba. Bizonyos esetekben ez az irányelv eltéréseket enged, tehát jogszerű lehetősége van egy tagállamnak, hogy eltérjen az irányelvi rendelkezésektől. Pont ez a terület, amiről most beszélünk, a behajtatatlan követelések területe, mert a hozzáadott értékadóról szóló irányelv úgy rendelkezik, hogy az alapvetően azokban a helyzetekben, amikor a felek között is szerződéses viszonyban utólag valamilyen változás következik be, amelynek következtében az eredeti állapotot állítják vissza, tehát magyarul a polgári jogi jogviszonyban következik be egy változás, ami lehet felmondás, de sokkal inkább berállás vagy megszüntetés a szerződés megszüntetése miatt. Ebben az esetben ugye megszűnik gyakorlatilag a felek között a eredetileg meglévő szerződéses jogviszony. Ebben a helyzetben teljesen egyértelmű, hogy utólagos adóalapcsökkentésnek kell történnie. Ezekben az esetekben nem is lehet eltérni az uniós irányelv rendelkezéseitől. A magyar áfa törvény nem is teszi, hiszen mondja, hogy szerződés módosulása, meghiúsulása, ideértve az érvénytelenség esetét is. Ezekben az esetekben mindenképpen lehetőség van ugye utólagos adóalapcsökkentésre. Más a helyzet a részleges nem fizetés vagy teljes nem fizetés esetén. Mert ebben az irányelv enged eltérést a tagállamoknak. És ez a kérdés, hogy ez az eltérés, ennek mi a terjedelme, ez mire vonatkozhat. És tulajdonképpen erről szólnak az ön által is hivatkozott közelmúltbeli európai bírósági ítéletek.
Még azért mielőtt erről beszélgetnénk, engem az is érdekelne, hogy a számla kibocsátói és a számla befogadói oldalra egyaránt vonatkozott az, hogy nem lehetett hozzáférni a behajthatatlan követelések áfájához?
Ez így igaz. Itt ugye alapvetően arról van szó, hogy a jogalkotó próbál érdekeket ellensúlyozni. A költségvetés érdeke, hogy létrejöjjen az áfa egyensúly. Magyarán az az áfa, amit ugye a számla kibocsátó befizetett, az ugye levonható adóként jelentkezik a számla befogadó oldalán, tehát nullára kijön az áfa egyenleg, abban az esetben, hogyha a számla befogadó az nem végső fogyasztó. Ezáltal ugye adólevonásra jogosult. Azonban ezzel szemben van egy olyan érdek, amiért tulajdonképpen úgy írhatnám körbe, hogy ez az üzleti kockázat. A számlakibocsátónak az üzleti kockázata, ugyanis a számlakibocsátó az áfa törvénynek a teljesítési szemléletéből kifolyólag mindenképpen köteles megfizetni az áfát. Első ránézésre azt mondanánk, hogy az áfa törvény nem törődik azzal, hogy a fedezet rendelkezésre áll vagy sem. Ezzel szemben azért azt gondolom, hogy levezethető mind az áfa törvényből, mind a hozzáadott értékadó irányelvből az a fajta szemlélet, amit tulajdonképpen az áfa közvetett adó jellegébe foglalhatunk össze, hogy mégiscsak kombinálnunk kell ezt a teljesítési szemléletet egy fedezeti szemlélettel, hiszen nem hozható az eladó olyan helyzetbe, hogy ő maga finanszírozza az idők végezetéig ezt az áfát, amit tulajdonképpen a vevőjének kellene megfinanszíroznia. A magyar áfa törvényben van egy csökevényesnek mondható jogintézmény, erre a kezesi felelősség, amit nem nagyon szeret alkalmazni az adóhatóság. Pont ezért, mert ezt a mindennek felett álló teljesítési szemléletet megkérdőjelezi azáltal, hogy a vevő is felelősségre vonható akkor, hogyha nem fizeti meg az ellenértéket, vagy ezt nem pénzzel fizeti meg, hanem például barterügylet keretében, természetben. És ezáltal nem hozza olyan likviditási helyzetbe az eladót, hogy ő a teljesítéskor meg tudja fizetni az áfát. Azt gondolom, ez az a rés, ahol a magyar áfa törvénybe tetten érhetjük az európai jogalkotónak azt a szemléletét, amit a hozzáadott értékadó semlegesség elvében fogalmaz meg az Európai Bíróság is több ítéletében.
Ez a bizonyos áfa semlegesség?
Így van, ez az áfa semlegesség, ami azt jelenti, hogy az eladó, termékértékesítés szolgáltatás nyújtó, a költségvetés érdekében adóbeszedőként jár el. Tehát nála csak egy átfutó tétel az áfa, hiszen ő beszedi a költségvetés érdekében a vevőjétől. És ez a semlegesség elve azt mondja ki, hogy nem lehet több áfát követelni az eladótól, mint amennyit ő maga beszedett. És azt gondolom, ez itt a kulcs, hogy ennek az elvnek a szellemében szükséges értelmezni a magyar áfa törvényt. És ennek az elvnek a fényében kell megítélni, hogy megfelelő módon ültették át az irányelvi rendelkezéseket a magyar jogban.
Önök az adóinfót az Inforádió adómagazinját hallgatják. A műsort a hírek után folytatjuk.